nurtured my greed and my pride. I stretched my arms into the sky. I cried, Babel, Babel, look at me now. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Mindig kell, hogy figyelmeztessem magam, ne hagyd abba a szolgálatot, mert az isteni szeretet el nem múló szeretet. Bocsáss meg az ellenségeidnek, mert az isteni szeretet az el nem múló szeretet, és sorolhatnánk még.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban ma egy a legtöbbünk számára ismeretlen világba is beletekinthetnek. Cseh Sándor osztja meg velünk történetét alvilági múltjáról, valamint több évtizede kapott új Krisztus követő életéről. Második fél óránkban a roma emberek felé való szolgálatáról kérdezem Cseh Sándort. Beregszászon születtél, az akkori Szovjetunió területén. Milyen családba születtél?
Paraszt család sarjai voltak a szüleim. Édesapám, ő már heggesztő volt, gyárba dolgozott. Édesanyám pedig több helyszínen is eladóként, fagylaltárusként dolgozott. Amikor én születtem, akkor egy ilyen nehéz szülés volt. Elakadtam a szülőcsatornába, és akkor egy ilyen életmentő szülés volt. Aztán az akkori kornak megfelelő technológiájával egy fogóval kirángattak egyszerűen a szülőcsatornából. Nem biztos, hogy az volt a cél, hogy én megmaradjak. Nagyfokú agyvérzésem volt, de hát megtartott az Úr.
A szüleid hívők voltak, vagy mit tudsz arról, hogy ők ezt hogyan élték meg?
Ők csak vallásos templomba járó emberek voltak. Valóban templomba járó emberek voltak, főleg az édesapám. De a szüleim élő hittel akkor még nem rendelkeztek. Körülbelül 10 éves koromig egy átlagos gyermekkorom volt, nem sok mindenre emlékszem, még a korszakig. Egy dologra emlékszem talán, 10 éves korom előtt arra, hogy egy születésnapon, 8 éves lehettem, amikor egy születésnapon játék közben meghalt egy gyermek. Belefut egy ilyen nyitott szennyvíz vezetékbe, és egy érdekes élmény, hogy egy játék és szülinap öröm, és akkor egy ilyen esemény történik. Tudom, hogy a születési trauma következtében mindig kellett, hogy injekciózzanak. Egy kis sírós, gyenge vézen a gyermek voltam. Nem voltam olyan nagyon kapható a rosszra. Elég jó nevelést kaptam a szüleimtől, mindent megadtak nekem. És akkor 10 éves koromban úgy elkezdődött ez a bandázós élet. Amikor ezek a különböző baráti társaságok megjelentek az életem, akkor ottan elszabadult, mondhatni a pokol. Tehát 10 évesen most van egy ilyen emlékem, hogy egy falusi szénáspadon cigarettázunk benne a szénába. Addig a helyzetig jó, be kellett mászni, tehát hogyha ott kigyulladt volna a széna, akkor nem tudtunk volna kimászni. Tehát ilyen emlékeim kezdtek lenni, aztán növegettünk, és akkor más bandák is előtérbe kerültek, és akkor elkezdődtek a banda háború kora. Tehát 13 éves koromtól mondhatni, hogy folyamatos életveszélybe voltam, mert hol csúszlival lőttük egymás, hol karókkal, hol láncokkal, aztán már kezdett a kés is előkerülni, és folyamatosan ilyen háborúkban voltunk benne is. Ráadásul ezt úgy mondom el, hogy a szüleim erről semmit se tudtak. Olyan önuralmunk volt, hogy hazamentünk, ha esetleg volt is egy-két kék a szemünk alatt, az egy ilyen valami ártatlan játéknak betudódott, de úgy igazából legalábbis én nem tudom, hogy a szüleim mondták volna, hogy tudomásuk lett volna ezekről a dolgokról. 13 éves, 14 éves korom, amikor új évet ünnepeltünk, akkor egy lakótelepi WC-be öntudatlanul, alkoholos állapotban feküdtem órákon át, úgyhogy nem tudták rám nyitni az ajtót, hogy nem tudták, hogy élek-e vagy hallok, de nem is törődtek vele. Tehát eszméletlenre ittam magam.
Akkor nem is féltél a haláltól? Vagy csak nem is fogtad föl, hogy ezek életveszélyes helyzetek? Hát vagy nem lett baja ott is valakinek, amikor mondjuk tényleg nekiestetek egymásnak a bandaháborúkban?
Csontok azért törtek. Aztán megjelent megint a halál, szerelmi bánatból a szomszéd barátom felakasztotta magát, 15 éves volt. És ez még megismétlődött jó párszor. Tehát azt mondhatom, hogy így 20 éves koromra legalább most így hirtelen fel tudok idézni 4 embert, aki mellőlem meghalt. És 20 éves koromra úgy ünnepeltem a születésnapomat, hogy éppen az egyik barátomat megölték, és 3 másik pedig rablógyilkosság börtönből. És itt történt Budapesten, és ezek voltak a barátaim.
De erről azért a szüleid tudtak, nem? Már.
Igen, amikor súlyosbodott a helyzet, és 17 éves koromban először álltam a bíróság előtt, úgyhogy megvertem egy 27 éves rendőrt, mert közben ugye ez a bandázás azt hozta magát, hogy magadért ki kellett állni. Tehát jártunk edzésre, én küzdősportokkal kezdtem el foglalkozni egész korán, és hogy meg tud védeni magad, ezért folyamatosan edzettük magunkat és gyakorlatoztunk. Nagyon mélyen bele lehetne ebbe menni, hogy kikkel, mik történtek velem, mi történt, hogyan érintett ez a dolog. Igazából halál nem rendített meg. Sokszor a temetésük után szórakozni mentünk, mulatoztunk, nem rendített meg a halál. Mindig ott van a hitetlen emberben egy ilyen buta kényszer, ami abban azt mondja ki magának, hogy ez velem nem, hát vele megtörtént, ő egy lúzer, de velem ez nem történhet meg. Hát ezek még csak olyan banda háborúk voltak, hogy ezek még nem társultak a szervezett bűnözéssel. De később ez is bejött az életembe. Tehát látták, hogy egy vadember vagyok, látták, hogy nem lehet velem bírni, nem bír velem a rendőrség, azért munkahelyem is volt, de nem bírnak velem a szüleim. Hírnevet szereztem magamnak verekedések által, és akkor felfigyelt rám az alvilág 1995-ben. Az első munkám az alvilági munkakörbe az illegális valutásoktól beszedni a pénzt, tehát adóztattuk őket szép kifejezéssel élve. Körülbelül 30-35-40, mikor, hogy illegális valutástól szedtem be naponta pénzt. Az alvilágban nem nagyon kellett verekedni, mert olyan alvilági csoport volt, akitől mindenki félt. De viszont, ahogy mondják, hogy ebből jött pénz, ebből vész el, szóval nagyon rászoktam az italra, a szórakozásra, a könnyű drogokra, és ez mindig magával hozta az űröket. Tehát tulajdonképpen megtérésemig valamilyen gyilkos hajlam mindig uralta az életemet. Voltak fegyvereink, hideg fegyvereink, aztán később megjelentek a kisebb kaliberű lőfegyverek is, mert hát az űrök azok olyanok, hogy azok növekednek, és a veszély is, és egyre nagyobbá válik, amikor az ember egy ilyen életpályán megy keresztül. Nekem pisztolyt nem szegeztek a fejemhez, hogy gonosz életet éljek. Tulajdonképpen ez tetszett nekem, legalábbis úgy gondoltam, hogy nekem. Megtérésem után azért tudtam, hogy az ördög rabja voltam, a bűn rabja voltam, és megszállott. Démonikus hatások alatt is voltam ezáltal, az alkohol, meg mindenféle más dolgok által. Úgyhogy ez ment egészen 2000-ig.
Ahogy te is fogalmaztál, a történeted végül is keresztény szempontból arról is bizonyságot mutat, hogy létezik egy olyan gonosz valóság, ami sodorja, viszi az embert, és olyan hajlamokat előhoz, ami, ha tudatos lennél, akkor nem lenne ott benned. A másik pedig, hogy a rossz társaság tényleg mindent el tud intézni, vagy ezen keresztül is tényleg belenyúlt az életedbe a gonosz. Hogyan történhet ebből a mélységből egy változás, és mi volt az a fordulópont, ami segített gyökeresen megváltozni?
Hát ez a legsötétebb kor az életemben 1995-től 2000-ig. Talán nem is az volt a legnagyobb sötétség ebben, hogy miket csináltam, mert akkor egy ilyen nehéz időszak volt. Nagyon sokan cselekedtek hasonló dolgokat, hanem ami nagyon sötétté tette ezt a korszakot az, hogy én otthon éltem a szüleimmel. És hogy a szüleimnek ezt végig kellett éljék. Olyat is, hogy éjszaka bejön hozzánk egy ilyen osztagrendőr, és akkor a bizonyítékokat keres, mert én embert öltem. Holott ez nem volt igaz. És ez volt igazából a legsötétebb dolog, hogy te azoknak okoztál ilyen mély fájdalmat, akiket a legjobban kellene, hogy szeress és tisztelj. De viszont ez a csoda, hogy ők közben megtértek.
Mit tudtál te abból, hogy ők megtértek, vagy hogy ez mit jelent?
Ez nagyon szembetűnő volt. Minden reggel ki volt téve egy ige. A reggeli etettek, kitattak, elláttak, ugye. Beszéltek is Istenről, azért láttam őket imádkozni is. És bibliakör működött a házunkban ráadásul. És sokan beszéltek velem, amikor én mentem éppen a sötét utaimra, akkor jöttek befelé a bibliórára több alkalommal, és akkor köszöntöttek, volt, aki írt nekem levelet, és ezek mind ilyen, hát ilyen nagyon nagy jelzőértékkel bírtak az életembe. Még visszatérnék ahhoz, hogy nagyon szerettem olvasni, ilyen 10-12 éves koromban elég sokszor elővettem a bibliát, bár nem értettem semmit. Ugye vallásos nagyszülők imádkozni is tanítottak, tehát Isten soha nem tagadtam, és 17 éves korom, amikor a bíróság előtt álltam, és azt mondták, hogy börtönbüntetés vár azért, amit tettem. Ott szívből imádkoztam, majd napig emlékszek el. És Isten tényleg egy olyan csodát tett, hogy én nagyon-nagyon fiatal arcú voltam mindig. És amikor a bírósági tárgyalás volt, amikor ránézett a bírónő, nem tudta visszatartani a nevetését, és ránézett arra, akit megvertem, egy feje nagyobb, derék férfi volt, és mikor összerakta a kettőt, hogy egy ilyen gyerek megver egy olyan rendőrt, akkor tulajdonképpen az, hogy ilyen fiatal, láthatatlan arcom volt, ez mentett meg a börtöntől. Őre ez hatása volt, persze az imádság az Isten keze volt ebbe. Visszatérve, igen, hogy folyamatosan Isten impulzusokat küldött az életembe. Tehát ahol ott volt a gonoszság, mindig volt valami üzenet is, és ezek az egyre sűrűsödő imádságok és üzenetértékek a végén oda hajtottak, hogy elkezdtem én is keresni az Istent, és kerestem a kiutat, és elhittem azt, hogy a hit által lehet csak ebből kijutni. Érdekes dologgá vált az életembe, hogy megterveztük nappal, hogy kit fogunk kirabolni, vagy mit fogunk csinálni, és este, amikor eljött az este, elkezdtem imádkozni azért, hogy ne sikerüljön. És elkezdték a bűntársaim észrevenni, hogy ha én velem vannak, valami olyan történik, amit nem tudnak megmagyarázni, és már kezdtek mellőzni engem. Amikor már láttam, hogy emberek elhagynak, hogy reményelve elhagy minden, akkor azt mondtam, hogy rendben, akkor kell az Isten. És amikor ezt kimondtam, akkor egy olyan verést kaptam, amúgy nagyon kevés alkalom volt, hogy megvertek. Egyrészt azért, mert nagyon jól tudtam verekedni, másrészt meg féltek ütni. De amikor eldöntöttem, hogy megtérek, akkor egy olyan verést kaptam, hogy abban majdnem belehaltam. És az úgy történt már, hogy azt gondoltam, hogy meg is halok 26 éves koromban, és akkor elhívták a lelkészt. És a fügelfa példázattal volt akkor az alkaló szerint, és ezt az üzenettel eljött, nagyon hittel jött oda, a fiatal lelkész volt, és akkor ő imádkozott, értem. De meghalok, és akkor megfogta a kezem, és elkezdett imádkozni, és éreztem, hogy erő árad belőle, a remény ereje. Egy ilyen életerőt kaptam az imádság által, és akkor még 3 hónapig egy ilyen nagyon bukdácsolós volt, hol imádkoztam, hol húzott a világ, és aztán azt mondtam, hogy hát ezt vagy. Mikor eldöntöttem, 2 napra rá úgy volt, hogy Biatorbány a férfi hét. Ugye oda is megvoltak már csatornák, nem csak a bűncsatornája Budapest felé, hanem ilyen értelemben is. És akkor az egyik bűntársammal elindultunk Biatorbányra 2000 május végén.
Baj közt is éltetik, ki mindent
a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, Cseh Sándorral beszélgetünk. Mikor értetted meg azt, hogy Jézus kicsoda, és hogy mit tett érted?
Hát az, hogy mit tett értem, azt szerintem egy élet kevés, hogy megértsem, de valószínű, hogy a lényegét akkor ott Biatorbágyon. Az ott mérvadó volt. Oda mentem, és akkor felálltam, kaptam egy igét, és elkezdtem bőgni. És elkezdtem mondani, hogy nagyon bűnös vagyok, és hogy az életem az egy csőtömeg, és hogy szeretném ezt az életet újra kezdeni. És akkor az Úr is látta ezt a megalázott helyzetet, és valóban megszánt engem, és ott elindult az új élet. Tehát megmondhatom azt, hogy Biatorbágyon újjászült a Szentlélek. Még szeretnék annyit hozzátenni ehhez, hogy amikor Biatorbágyról hazakészültünk a barátommal, ő is megtért, hazafelé menet már az ördög készítette a csapdáját. A feleségem akkor várandós volt, már meg kellett hamarosan szülessen az első gyermekünk, és elhívták őt a régi barátaim egy ilyen piknikre. El kellett menjek a feleségemért, ahol bedrogozott, benarkózott italos bűntársaim, ma kellett rögtön találkozzak. Szinte az első perctől az volt a feladatom, hogy na most itt az idő, és azt mondjam, hogy vége van. És elmentem, akkor ők már tudták, hogy mi van, amennyire ők tudhatták, és régen mindig, amikor egy ilyen mulatozás kezdődött, az akár több napig is tarthatott. És most elmentem, egy fél óra, 3-4 óra beszélgetés után ott tudtam hagyni őket, és elhoztam a feleségemet. És ez nekik egy olyan arcülütés volt, hogy én ott hagytam őket, tehát igazából a bandavezért soha nem szabadott ott hagyni, ez egy ilyen iratlan szabály volt, hogy te nem jöhettél csak úgy el. És én ott a bandavezér előtt megvallottam a dolgokat, és szabadon eljöttem, félelem nélkül. És akkor éreztem, hogy megtört a gonosz hatalma ott. És nem volt erőködés, hogy ott hagyjam a bűnözést, ahol bizony nagyon sok megtorlás várhatott volna engem, mert rengeteg embernek ártottam. De hát egy nagyon jó közösség volt, meg ébredés volt a városban, azért nem mindegy, rengeteg ember megtért, és ennek híre volt. És a keleti népek sokkal istenfélőbbek, mint a nyugatiak. Tehát, hogyha egy bűnöző azt mondja, hogy te megtisz, és ez valódi, akkor ő téged tisztelni fog ezért. Ez nagyon érdekes dolog.
Hogyan történt ez az ébredés? Ezt azért még egy picit pendítsük itt meg.
Hát az ébredés elkezdődött ugye 90-es évek, hát a rendszerváltás után. A rendszerváltás utáni szabadság úgy elindított, ott megmozdított sok mindent. Tehát a Kárpátalja ébredés nem lehet annyira kötni valaki ilyen személyhez, vagy valamilyen időponthoz. Vannak kiemelkedő személyek, akik ezt jól látták, és idézőjelben jól kihasználták az alkalmat. Elindultak emberek Isten felé, nyilvánosan hirdették, az utcán is volt evangelizáció. És akkor én mondjuk így lekéstem egy olyan 5-6 évet ebből az ébredésből, viszont ennek is nagyon-nagyon csodálatos utóhatása van annak, hogy én akkor olyan gonosz utakon jártam, mert hogy az ige is mondja, hogy megnövekedett a bűn, jobban kell a kegyelem. Valami olyan kegyelemben volt részem, amit én sokáig nem értettem, hogy miért nem kaptak ilyen kegyelmet mások. Hát mert nem mentek olyan mélyre. Azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon tudom a különbséget a világ közt, meg az Isten útja közt. Sok keresztének az a legnagyobb probléma, hogy nem tudják ezt. És nagyon sokszor kereszteződik. Nagyon-nagyon imádsággal kellene hozzányúlni, akár az internethez is, vagy a televízióhoz, vagy akár még a rádióhoz is. Nagyon bölcsen, csak az Isten igéje szemüvegén keresztül. De hát ez megint egy olyan kihívás, hogy ebbe segíthetünk is sokat testvéreinknek. Meg hát mindenki meg kell maga is harcolja azt, hogy a kísértésnek enged, vagy a Szentléleknek.
Valahol elmondtad, hogy attól kezdve te csak hitből élsz, azóta annyira Isten kezébe tetted az életed, az életeteket, hogy nem világi állást kerestél, hanem azt, hogy hol szolgálhatod Istent, hogyan tart ő téged, hogyan történtek az utána következő évek, évtizedek.
Ez volt egy fedő munkám, Beregszászon a polgármesteri hivatalban volt egy irodám, én vezettem a fizetős parkolókat. Volt egy ilyen csapat, akik dolgoztak innen a terepen, és akkor én őket felügyeltem, igazgattam, meg a mivel jár, könyveltem is. Ez párhuzamba ment. Megtanultam én kettős könyvelni, meg. Szóval sok simlisség volt. Amikor megtértem, akkor még ott dolgoztam tovább, és a könyvelést rendbe hoztam, és az emberekkel a kapcsolatomat rendbe hoztam, és mindent próbáltam megtenni, hogy ne bizonyuljak tovább tolvajnak, hazugnak, és stb. De összességében véve aztán nem értékelték, mert amikor már jó dolgoztam, becsületes lettem, a város bevételen jelentősen megnőtt, akkor elengedtek engem. Megijedtek. akkor eldőtt bennem, hogy ha nem kellek a világnak, akkor nekem se kell a világ. Én nem tudom ezt így kijelent, hogy én csak hitből élek, hogy ez mit jelent. De azt hiszem, hogy én elhittem, hogy Isten akar az életembe valamit. Én akkor a hitem szerint teljesen odaszántam magamat neki, és ez nem volt mindig könnyű anyagilag sem. Viszont mindig eszembe jött a Salamonnak ez a mondása, hogy minden szerzeményeden vegyél bölcsességet. Mert a bölcsesség értékesebb az aranynál. Az, hogy én olyan dolgokba belefogtam, sokszor azért kiderült, hogy önfejűleg, de Isten engedte, meg azért tud ő minket úgyis használni, ha mi nem vagyunk olyan tökéletesek. Megelőlegző kegyelem. Olyan dolgokba belefogtam, amiben más ember nem biztos, hogy belefogott volna, akár egy építkezés, akár táborozások, akár utazások, és az Isten valahogy mindig hordozott a tenyerén. Sokszor megpróbáltam magamat képezni, bemenni a világba, stb. Voltam én személyi bankár is, elvégeztem a tanfolyamokat, mindent, de Isten mindig visszavezetett erre az útra. Egyszer emlékszem egy ilyen esetre, mert itt értünk Magyarországon, amikor személyi bankárként egy propagáló beszédet folytattam egy órán keresztül, hogy akkor hazafelé jövet, emlékszem, végig ordítottam az autóba egyedül, és mondtam, hogy ezért jöttél te ide Magyarországra, hogy pénzügyi tanácsokat adja embereknek. Nem Isten országáról kellene neked beszélned, akkor eldőtt bennem, hogy azt is ott hagyom. És többször megpróbáltam világi munkahelyre bemenni, és tényleg nem azért, mert bustoltam, hogy ügyetlen, hanem mindig Isten bezárta a kaput az utóbbi 26 évben.
Lélekhangoló.
Óriási kegyelem, hogy ő hordoz. Egyébként, amit még említhetnénk, hogy nagyon fontos számodra az ének és a zene, ebben viszont kiteljesedtél, és benne élsz, dalokat írsz, Istennel ilyen különleges kapcsolatban is vagy.
Igen, Isten adott egy ilyen csodálatos ajándékot, hogy le is tudom írni az énekeket, meg is tudom zenésíteni őket, elő is tudom adni őket. Nem mondom, hogy egy olyan nagyon magas színvonalon, mert ugye nem vagyok tanult zenész, de élvezhető módon. Ami nekem fontos a zenében az, hogy túlsegít mindig nehéz pillanatokon. Megerősít, felüdít, és sokszor a környezetem felé is ez érezhető. Feleségem is szereti a zenélek. Bárhol zenélek, amúgy, ha viszem a gitárt, utcán, strandokon is, bárhol, sok helyen zenéltem már így, igen, de tulajdonképpen, ami miatt én nem lehetek soha populáris, egyrészt azért, mert talán a mai korban olyan kiemelkedő, színvonalú keresztény zene megy, ez is benne van, de a másik része az, hogy én igéket éneklek meg, és mély igei mondani valókat is. Sajnos azt kell mondjam, hogy ma ez a kereszténységben nem kell. Egy ilyen pillanatnyi érzéseket adó, ilyen jó dallamú zenék kellenek, és nem akarok megbántani senkit, ennek is megvan a helye, de az én mondani valóm olyan mélyek, hogy én sokszor döbbenetet látok, amikor eléneklem ezeket az énekeket. Volt, hogy stúdióba elmentem, elkezdtünk dolgozni, és aki vette fel a stúdiót, az leborult, és meg tudott mozdulni, halogatta ezeket az üzeneteket. Látom az arcokat, amikor előadom mondjuk a cigány misszióban is egy-egy dalomat, ezért nem is erőltetem. Ez nem az enyém, amit az igéből veszek. Még most egy ilyen kis jóléti, ilyen kényelmeskedő kereszténységet élünk, de ez meg fog változni hamarosan. Amikor nagy nehézségek jönnek, akkor már bébi papival nem lehet dolgozni. Úgyhogy jönnek azok az idők, amikor nagyon mély és nagyon bátorító, erős eledelre lesz szükségünk ahhoz, hogy a ránk következő időszakokat venni tudjuk.
Fel tudsz-e most idézni akkor valami igei üzenetet?
Tulajdonképpen én így összefoglalnám, amik ezek a kemény üzenetek bennem elvégeztek. Aki meg akar maradni a hit útján, a legfontosabbá fog válni a mai korban az agapé, az isteni szeretet, amit én úgy nevezek magamba, hogy az el nem múló szeretet. A szeretet, amely leleplez. És azért nem nagyon akarták ugye a profétákat se Jézust hallgatni, mert nem akarták hallani azt, hogy őket Isten milyennek látja. Isten minket nagyon szennyesnek lát. Első lépésben. De hogy ne így lásson minket, ezért elküldte az egyszülött fiát, hogy rajta keresztül lásson minket. És ez a szeretet, amelyet Jézus Krisztusban megmutatott a mi mennyei atyánk, ez el nem múló szeretet. Nem olyan, mint az emberi szeretet, hogy szeretlek, mert jó érzés téged szeretni. Hanem Isten ezt az undort, amely a bűn undorával köthető össze, ami benne van, hogy ő undorodik a bűntől, és ha mi egyek vagyunk a bűnnel, akkor tehát minket utál, hogy mégis az el nem múló szeretetet ránk öntse, ezért a Jézus Krisztusnak meg kellett halnia ezekért, az ocsmányságokért. És hogy ne utáljon minket, hanem szépnek lásson, ezért az ő egyszülött fia életével kellett, hogy ő fizessen. Elfordult tőle az atya, de hogy ez mit jelent? Hogy a világtörténelemben, nem a világtörténelemben, hanem a mindenkori, a mennyek országa történelemben egyszer történt meg ilyen, hogy ők elváltak. És hogy ez nagyobb fájdalom volt. Felvázolva a legfontosabb üzenet, amit bennem is elvégzett, az, hogy az el nem múló szeretet. És mindig kell, hogy figyelmeztessem magam, ne hagyd abba a szolgálatot, mert az isteni szeretet el nem múló szeretet. Bocsáss meg az ellenségeidnek, mert az isteni szeretet az el nem múló szeretet, és sorolhatnánk még. És magamat bátorítom, amikor nagyon elcsüggedek, hogy nincs látható eredmény, de az el nem múló szeretet nem így látja. És ha mindent az el nem múló szeretet szemüvegével kezdünk el látni, és ebben megerősödünk, teljesen másképp látjuk a nehézségeket, teljesen másképp látjuk a kísértéseket, a csábításokat, a próbatételeket, és az örömöket, mindent más szemmel fogunk látni. És hogy igazából ezek a nehéz, mély üzenetű, intő, de ugyanakkor mindig bátorítás is benne van a végén, üzenetű énekek ezt formálták ki bennem, hogy a szeretet, az agapé, az isteni szeretet, az el nem múló szeretet, és tulajdonképpen, ha ezt valaki meg akar érteni, akkor mindent megért, ha nem akarja megérteni, akkor nincs értelme tovább győzködni.
Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
Önök továbbra is a Lélekhangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A Lélekhangoló evangélikus műsorban Cseh Sándorral, cigánymissziós szolgálatáról beszélgetünk.
Családoddal Kárpátaljáról 2012-ben települtetek át Magyarországra. Akkor te már azzal a vágyal érkeztél ide a szívedben, hogy Isten szolgáld bárhol, ahova ő indít. A mostani beszélgetésünknek a fókuszában a cigánymissziós szolgálatot fog állni, és a cigánysággal való kapcsolatod. Hogyan indult ez?
Amikor még az általános iskolában és középiskolában tanultam, voltak roma származású osztálytársaim, de soha nem gondoltam volna arra, hogy ők cigányok. Ugyanúgy barátkoztunk, ugyanúgy csináltunk mindent közösen, amit tudtunk. Ott voltak folyamatosan a környezetünkben, és hát nem gondoltuk. Én legalábbis nem különböztettem meg őket. Igen, talán ha szegényebbek voltak a telepen élők, ők magukat különböztették meg avval, hogy ugye mély szegénységbe éltek, különösebb módon nem foglalkoztak.